Kedves testvérek, tisztelt emlékezők! Amikor 1941. június 26-27-én a magyar kormány és Horthy Miklós bejelentette az ország belépését a háborúba, ezt a bejelentést egyáltalán nem kísérte az országban ováció vagy lelkesedés. Magyarországot akkor elsősorban a trianoni békediktátumban elveszített területek egy részének a visszatérése, valamint a kommunista diktatúrától való rettegés, a 19-es kommünnek a szörnyű és anarchikus hónapjaira való emlékezés sodorta bele a háborúba. De azt minden józan magyar nagyon világosan tudta, hogy Németországnak ebben az őrült, hódító háborújában magyar katonáknak semmi helye nem lenne az ország határoktól sok száz kilométerre. Akik az első világháborúban ott harcoltak, emlékeztek még az orosz hómezők végtelen pusztáira, embert elnyevő óriási hidegére. Nem kísérte lelkesedés ezt a háborúval való belépést. 1941 telén a szovjet hadsereg megállította Moszkva előtt a németeknek az addigi hatalmas előrenyomulását. És ekkor kérte Hitler, illetve a náci Németország a szövetségesek belépését is aktívan ebbe a háborúba. 42. januárjában döntött úgy a magyar hadvezetés, hogy a második magyar hadsereget kb. 207 ezer katonát küld ki a Donkanyarhoz. Az ellenséges túlerő kb. Háromszoros volt emberben, kb. Ötszörös tűzerőben, mínusz 30 fokos hidegben, 200 kilométeres frontvonalat kellett volna védeni. Egy teljesen lehetetlen feladat. Az áttörés első két napjában rengeteg helyen óriási harcok voltak. A lehetetlen próbálták meg a katonák. Mind a két oldalon katonák tízezrei estek el. Borzalmas csata volt ez. És utána pedig fejvesztett menekülés. Rengeteg megfagyott ember. Mire tanít minket ez a tragédia? Egy édesapa egyszer otthon olvasgatott, a gyereke állandóan megzavarta. Az édesapa kitalált valamit, kinyitott egy újságot, amelyben egy világtérkép volt. És hirtelen ollóval szétvágta, és mondta a gyerekének, rakd össze. Gondolta, egy-két órában ez bele fog telleni. De a kisfiú egy perc múlva hozta a tökéletesen összerakott világtérképet. Apuka elcsodálkozott, kérdezte, hogy sikerült? Mire a gyerek mondta, nagyon egyszerű, a térképnek a hátoldalán, az újság másik oldalán egy nagy Jézus arc volt. Egy gyönyörű fotó, egy Jézus ikonról. Ő csak az arcot nézte. A szemeket, a száját és minden gyönyörűen összerakott, aztán megfordította. A világunk valahogyan így tudna újra összeállni az érdekek harcától, emberi vakságtól néha darabokra tépett világunk. Akkor tudna újra harmóniában összeállni. Az emberiség hallgatna a Betlehemben született gyermekre, Jézusra, a karácsony titkára. Arra a fényre, amit ő hozott ebbe a világba, Isten fényére. Mire tanítana minket a betlehemi gyermek, hogyha hallgatnánk rá? Tanítana arra, hogy az emberi élet végső célja nem a hatalom, nem a birtoklás, nem az élvezet. Az ember többre, mélyebbre született, szeretetre születtünk. Arra születtünk, hogy az életünket ajándékká tegyük, hogy odaadjuk. Egy ember akkor lesz boldog, ha sikerül odaadni az életét. Jézus arra tanítja a világot, hogy az életem célja nem egyszerűen az ön megvalósítás, nem egyszerűen a magam céljainak az elérése. Az énünk központja valahol önmagunk fölött van, önmagunkon túl. Jézus azt mondja, ha valaki minden áron meg akarja menteni az életét, meg akarja találni az életét, ha görcsösen ezt keresi, az el fogja veszíteni. De aki az életét nagylelkűen odaadja, elveszíti, aki tud önfeledten élni, tud önmagán túlra látni, az az életét meg fogja találni. Jézus tanít a szeretet útjára. Arra az útra, amiről nagyon sokat beszélnek a mai pszichológusok, szociológusok is. Talán sokan hallottunk a boldogság görbéről. Ami nagyon érdekesen azt mutatja, hogy az anyagi jóléttel nem nő automatikusan a boldogság. Egy ideig egy kicsit igen. De utána megdöbbentő módon kezdőd a görbe újra lefelé elindulni. És ez a döbbenetes eredmény arra világít rá, hogy az emberi élet célja nem az önző gyűjtés, valami több és valami mélyebb. Rávilágít arra is, hogy csak együtt lehetünk boldogok. Ha szomszéd utcában nyomorognak és éheznek, ha Afrikában embermilliók halnak éhen évről évre, akkor mi sem lehetünk önfeledten boldogok a terített asztal mellett. Csak együtt lehet boldog az emberiség. Jézus tanítana arra, hogy a gazdasági életünk célja nem a haszon, nem a pénz. Semmilyen emberi tevékenységnek nem lehet más célja, mint az ember. Mégpedig a teljes ember, test és lélek, és minden embernek, a földön élő minden embernek, az afrikainak is, az indiainak is, a kiteljesedése és boldogsága. A gazdasági életünk csak akkor van a helyén, ha ez szolgálja mindenki boldogságát, nem egyeseknek a hasznát. Jézus tanítana arra, hogy az objektív igazság, az univerzumba beépített gyönyörű isteni rend, a teremtő által alkotott gyönyörű harmónia, az objektív igazság nem ellenségünk. Az igazi szabadság nem önként jelent, hanem annak a fölismerését, hogy ebbe a gyönyörű harmóniába bele kell simulnom, bele kell illeszkednem, ez szerint kell élnem. Ahogyan egy zenemű akkor harsan föl gyönyörűen, ha a zenészek pontosan tartják magukat a zene ritmusához, dallamához, nem össze-vissza játszanak. Ahogyan egy házasságban akkor születik meg hosszú távon a boldogság, a megrendítő szeretetnek a pillanatai. Ha két ember a házasság alaptörvényeit éli, a hűséget, a nagylelkűséget, az irgalmat, az újrakezdést, a megbocsátást, a gyermekáldás örömmel való elfogadását, a gyermek iránti felelős szeretetet. A törvény, az objektív igazság nem ellenségünk. Jézus erre tanít, az igazság szabaddá tesz titeket. Jézus tanítana arra, hogy a nemzetek közötti konfliktusokat nem az erő alapján kellene eldöntenünk. Az ország határokat nem fegyverekkel kellene meghúznunk. Az emberiségnek el kellene jutnia odáig, hogy az ország határokat igazságosan húzza meg. A történelem az etnikai és az anyanyelvi valóságnak megfelelően. Nem az erősek joga szerint, hanem az igazság szerint. Ahogyan az emberiség fölismerte azt, hogy nem helyes, ha egyesek öröklődő módon a nemzetek fölötti hatalmat birtokolják, királyok és főnemesek. mert ez egy igazságtalan világhoz vezet. Éppen úgy föl kellene ismernünk, hogy nem helyes az, ha hatalmas vagyonokat, amelyeket egyesek különböző módokon összegyűjtöttek, olyan szintig, hogy jelenleg a Föld leggazdagabb 8 emberének akkora vagyona van, mint a Föld lakossága szegényebbik felének összesen. És ilyen módon ők az emberiség hatalmas döntéseibe aránytalanul és helytelenül a maguk érdekei szerint tudnak beleszólni. Az emberiségnek föl kellene azt ismerni, hogy nem helyes, ha ezt öröklődő módon a világ végéig ilyesfajta módon megtartjuk, hanem létre kellene hoznunk egy igazabb világot, egy emberibbet. Hadd idézek föl én is egy Donkanyarról szóló verset, Simó Zoltánnak a versét. Ne haragudj! A víz jeges volt, a folyó völgy nagyon sivár, és a mező hatalmas, veres volt, nem jöhetek többé ki már. Szó nélkül el mégse tűntem, hol a virág nagyon kevés, jeges papírlapba gyűrtem, mennyire fáj az itt levés. Nem kérem lelked, ne várj már ma, nem érhetem a nyár korát. A hómező fehér ruhája egy percre most vörösre vált. Emlékezünk a mérhetetlen szenvedésre, kettétört fiatal életekre, olyan családokra, akik egy életen át siratták a testvért, az édesapát, a férjet. Emlékezünk a hősiességre is, azokra is, akik emberek maradtak az embertelenségben, és segítettek, mentettek, hátukon vitték a bajtársat, adtak az utolsó kenyérből. És imádkozunk azért, hogy szülessen meg egy Isten képűbb világ, Isten álmához hasonló világ, ahol nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és nem készülnek többé háborúra.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.